A Század Tanácsa 2018. évi februári ülésén átadta a Haza embere díjakat. Ezt a díjat évente egyszer adományozzák a kiválasztott személy egész életművéért. Ebben az évben Durai Miklós felvidéki geológus és Bíró Zoltán irodalomtörténész, a Rendszerváltozás Történetét Kutató Intézet igazgatója kapták ezt a díjat. Megpróbáljuk felhívni az egyik díjazottat, Durai Miklóst, és gratulálni neki. Fiatalabb hallgatóink nem fognak emlékezni rá. A 80-as évek elején megjelent Csehszlovákiában, akkor ugye még együtt volt a két ország, egy könyv Kutyaszórító címmel, ami a párt és a hivatalos körök részéről óriási felzúdulást keltett, kizárásokat és letiltásokat eredményezett. Nos, ezt a könyvet Durai Miklós írta. Nyíltan beszélt benne a felvidéki magyarság szorongatott helyzetéről, a nemzeti kisemmizettségéről, hogy még a nem csak kulturális intézményeiket, de a mindennapi megélhetésüket is hát igyekeznek lehetetlenné tenni. Csóri Sándor írt előszót a könyvhöz, őt már ezért letiltották. Ez a könyv akkor nagyon nagy bátorságról tett tanúbizonyságot, és ennek megfelelően élte le Durai Miklós az egész életét. A díj átvételekor felolvasott egy rövid írást, amelynek címe A haza nem szójáték, sem jelszó. Ebből idézném az utolsó mondatokat, mielőtt csörgetem a telefonját. A haza egyszerre létezik a magasban, és itt lent a mélyben, a napi valóságban, a közösségben, a múltban, a nemzetben, a népben és a természeti környezetben. Egymás méltóságának tiszteletében, a különbségek tiszteletében, a szomszéd nemzetekhez fűződő kapcsolatainkban és a világhoz való viszonyunkban. De mégis ki kell fejeznünk rendületlenül a haza egyetlen, megrendíthetetlen mércéje. Ha kell, adom érte a személyes sikereimet, a szabadságomat, és ha kell, az életemet. Akkor most megpróbáljuk hívni Durai urat. Bíró Magda vagyok a Mária Rádió stúdiójából. Jó napot! Szeretnénk a hallgatóink és a magunk nevében is gratulálni a Haza embere díj odaadományozásához, és ezzel kapcsolatban hadd kérdezzem meg, hogy milyen érzésekkel vette át a díjat?
Meglepetés volt, mert évek óta tagja vagyok a Százak Tanácsa, de nem is figyeltem arra, hogy a Százak Tanácsa kiad ilyen elismerést, és hát nagy megtiszteltetés volt számomra, hiszen nem csak azért, mert ez egy közösségi értékelés, hanem azért is, mert ön a haza kérdésével, mint fogalommal, és nem csak mint érzelmi vagy fizikai valósággal már évek óta foglalkozom. Tehát próbálom magam számára és meg mások számára is a hazának a több dimenziós valóságát megfogalmazni.
Igen, ez erről készített rövid írásából néhány mondatot én felolvastam ezelőtt a beszélgetés előtt a hallgatóinknak. Van erről képe, jó lenne, ha ezt tényleg el is lehetne olvasni az egész szöveget, mert tömör és érdekes. De engedje meg, hogy hadd kérdezzem még meg azt, mi Magyarországon idősebbek, és ezzel az eseménnyel kapcsolatban most a fiatalok is, hát visszagondolnak a Kutyaszorító című könyve megjelenésére, ami akkoriban igen súlyos következményekkel járt, mondjuk így, hogy hogy alakult az ön élete ezután, a könyv megjelenése után? Milyen hát, körülmények vették körül Csehszlovákiában?
Tény az, hogy akkor, amikor a Kutyaszorító könyve megjelent, akkor nem ez volt a fő bűnöm, az csak csatolmányként szerepelt a feliratomban, mert a Csehszlovákia Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága keretében folytatott tevékenysége miatt vette küldözőbe elsősorban, ugyanis meg akarták szüntetni a magyar nyelvű oktatást akkor Csehszlovákiában, és mi ez ellen szervezkedtünk, és sikeresen. Na most a sikerességnek volt a egyik következménye, pontosan a tevékenységnek volt az egyik következménye, hogy engem letartóztattak, majd a sikeres tevékenységnek lett a következménye, hogy másodszor is letartóztattak. A könyvemet azt csak adalékként csatolták hozzá, mint súlyos vitó körülményt, hogy mennyire vagyok a szociális rendszer ellensége, ez a könyve is bizonyított.
És mennyi ideig volt letartóztatva?
Összesen 470 napig.
Hát ez nehéz.
Ez nem olyan sok.
Hát azért nehéz.
Ahhoz képest, hogy valakik éveket ültek.
Igen, persze, de ugye nem csak az az idő volt nehéz, amikor letartóztatták, hanem utána következő is egy ilyen ellenséges légkörben már.
Hát és nem csak a rendszerváltozásig, hanem utána is.
Igen, gondolom, és pont ezért nagyon fontos az, amiről most fogom még kérdezni, és pedig a Minority Safe Pack-ről, hogy aláírta-e már, és hogy ezt mit ajánl azoknak, akik, ha már maguk alá is írták, de esetleg a családjukból, baráti körükből még nem mindenki, mert úgy tudom, hogy még hiányoznak aláírások az 1 millióhoz.
Igen, még 300 ezernek hiányzik.
Hát az rengeteg.
Az rengeteg, igen. De most azért más a helyzet, mint annak idején volt. Most nyugodtan vállalhatja bárki a nevével a kiállást a elnyomott, hátrányosan megkülönböztetett csoportok segítségére. És nyilvánvaló, hogy aki, és nem csak magyar, hanem gyakorlatilag majdnem minden európai népnek vannak kisebbségben élő részei, és a nagy baj az, hogy Európában ez nincsen normatív rendezve. Van, ahol jobb a helyzet, van, ahol kevésbé jó a helyzet, de nincs normatív rendezve, és ez az aláírás kezdeményezés tulajdonképpen abba az irányba próbálja előmozdítani az ügyet, hogy legyenek olyan európai normák, amelyeket nem szabad alulmúlni. Mert pontosan erről van szó, de az, hogy azért, mert valaki más nyelven beszél, hogy más nemzetet tartozó önnek vallja magát, és ezért még nem csukják be, ez nem azt jelenti, hogy rendben van minden. És egyes államok gyakorlatilag ezen a szinten értelmezik a kisebbségi jogokat, hiszen nem csukjuk be. Példának mondhatnám akár Franciaországot is.
Igen. Úgyhogy valószínűleg elsősorban a magyaroknak érdeke, mert...
Nyilvánvaló, mert a magyarok vannak legnagyobb számban olyan helyzetben, amelyet ma kisebbségi helyzetnek neveznek, de hát a nemzet elszakított részeiről van szó.
Igen.
A kisebbség kifejezés az nagyon rossz. Ez eredetően azokra vonatkozott, akiket a hatalomból zártak ki, a hatalom gyakorlásából.
Tehát tulajdonképpen akik szomorúnak látják a helyzetet Trianon után, és ennek az igazságtalanságát érzékelik és emlegetik gyakran, ezeknek most itt lenne egy lehetőségük, hogy valamit tegyenek az elszakított magyarokért.
Így van, csak talán érdemes lehet tudatosítani, hogy már régen nem Trianonról van szó, hiszen azóta volt további békeszerződés a II. Világháború után, azóta voltak különböző egyéb szerződések. Jó, hát a gyökerek Trianonban nyúlnak, vagy Trianon előtti időszakban.
Hát ezért most nagyon sokat segítene, hogyha összegyűlne az 1 millió igen aláírás, és ennek feltétlenül meg kell történnie. Nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
Kérem, én köszönöm a hívást.
A Jézus Szíve Társasága a Dunakanyar egyik legszebb pontján, Tahiban tartja fent a Szív-Lelkiségi Központot. Itt egész évben fogadnak vendégeket, elsősorban a nők lelki vezetésére, az ő fogadásokra vállalkoznak. A nagyon kedves épület a Vöröskő nevű hegycsúcs lábánál, szinte a Duna partján található. Itt a legkülönböző programokra várnak résztvevőket, vendégeket. Felhívtuk a központ vezetőjét, Schaller Melinda nővért egy kis ismerkedésre. Arról szeretnénk tájékoztatni egy kicsit a hallgatóinkat, hogy milyen programok várják önök most a következő hónapokban az érdeklődőket.
A Tahiban lakunk, a mi címünk a Tahi Szív-Lelkiségi Központ, és a programjaink márciusban inkább áprilisi tudnék ajánlani, csak húsvét utánra van már helyünk a házban, szóval jobbnál jobb problémokat tudok ajánlani.
Jaj, hát nagy kíváncsisággal hallgatnánk.
Úgyhogy április elején lesz egy elki gyakorlat gyászolóknak, mely a Texas Katalin nővér vezet, április 6 és 8 között. Aztán 8-án este kezdődik, idősebb hölgyek számára Életem áttekintése címmel egy három részes lelki gyakorlat sorozat, ami azt jelenti, hogy a három részben a résztvevők átimádkozzák életüknek a történetét. Kicsit követve a természetnek a változását, hogy az első alkalom áprilisban, tavasz időben a kezdetek, a gyermekkor, az átimádkozásra következő a nyár, a tevékeny évekről szól, és a harmadik alkalom az ősz, a gyümölcsök leszületelése az életünkben, a teljes visszatekintés és előretekintés meg a következő időszakra és az örök életre.
Nagyon-nagyon vonzó gondolatmenet. Hadd kérdezzem meg, hogy egy-egy szakasz hány napos?
Ugye, egy szakasz négy napos. Este kezdődik, és akkor utolsó nap reggel vagy délben ér véget, és mindig vannak csendes idők hozzá, és vannak beszélgetések. És akik elvégezték ezt a programot, ők bekerülnek egy nagyobb csoportba, és nekik évente egyszer vagy kétszer van egy közös találkozójuk, és akkor mindig lehet találkozni a régiekkel, ebben az idősödő korban, esetleg már beszűkülő kapcsolatokban újakat lehet találni.
Újakat és hasonló gondolkodások mindenképpen.
Igen, ez egy kis csoportos.
Hát ez nagyon vonzó, köszönjük szépen, és valami gyaloglásos programról is hallottunk, úgy félfüllel, hogyha erről is mondana valamit Melinda nővér.
Igen, kettőfélét is tudok ajánlani. Az egyik az egynapos, az április 22-én, egy szombati napon, azok számára, akik nem tudnak több időt kiszakítani, de egy napra szívesen kijönnének a természetbe, jó levegőre, és megismerkednének a Nordic Walking-gal. Sokaknak ajánlják is gerinc problémákra, ilyesmire, hogy tértre, igen, ezt a Nordic formát, és egy nagyon hozzáértő vezetővel, Molnár Renátával történik ez, és mellette azért van közös beszélgetés, szentírással való imádkozás, egy kis életmód tanácsadásra is sor kerül. Tehát egy nagyon gazdag egésznapos program, 9-kor kezdődik, és délután 4-5 felé záródik. Úgyhogy még vissza lehet érni annak, aki budapesti vagy a környékéről.
És ez is április-májusban lesz, és igen, ez hány alkalommal?
Április 22-dik is lesz májusban. A 22-én ott házaspárok és egyedülállók is jelentkezhetnek, de a május 6-ára, egy vasárnapi napra, ott viszont házaspároknak tudjuk ajánlani. Kéz a kézben ez a programnak a neve, hogy egy közös élményhez juthassanak együtt sportolnak mozogva.
És ez is egynapos.
A további, a hosszabb, az egy ötnapos program, az a neve, hogy Jézusi gyaloglás, a test és a lélek imája, és ez május 11-én kezdődik, és 15-én ér véget, tehát egy péntek estétől kedd ebédig tartó program, és ez pedig egy hosszabb lélegzetű, van idő az elcsendesedésre, van idő arra, hogy jobban begyakorolódjon ez a Nordic Walking technika, és a Dunaparton pedig nagyon szép útvonal van, le lehet menni a partra, kicsit meg lehet állni, ott szemlélődni, kacsák, hattyúk, mindenfélék járnak arra.
Igen, és ez már a Dunakanyar, úgyhogy ez mindenképpen gyönyörű, szép.
Hát
nagyon
szépen. Májusban már minden.
És pláne májusban. Nagyon szépen köszönjük ezeket a...
Persze. Mindenket ajánlanom. Az pedig talán azért, mert másfajta oldalról, ez a művészet oldaláról, május 15-e és 20 között ikonfestés lesz nálunk. Ez egy ötnapos program, pünkösdel ér véget, pünkösdel öti napokat érinti, és kezdőknek is való ez a program, akik még nem tudják, hogy ezt hogyan és mind is kéne csinálni.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a rendkívül gazdag lehetőségeket, és egyik vonzóbb, mint a másik. Ezeket ugye, aki jelentkezni szeretne, az megtalálja az önök honlapján.
Igen, a honlapunkon meg lehet találni, tahiszív.hu, és a telefonszámunk pedig 26-os körzet.
Igen.
387-162.
Ennyi fért ma a Jó Hírek műsorába. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Bíró Magdát hallották.
Jó Hírek. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Németh Zsuzsa.